Sásza asszony. Egy nő, akinek férfi híre betöltötte már egész Európát. Abból a népkoloszból való, mely megszokta a férfi jellemű nők uralmát, mely a hadviselő, országhódító Katalinok erzsébetek neveit hímzette be a világtörténelem könyvébe. Azért választottuk e szót hímzés helyett, hogy írás, mert a nagyasszonyok nevei is keresztekből vannak összerakva, mint a hímzett betűi, a csatatéri sírok keresztjeiből. Sásza asszonyt is forradalom állította az orosz nép élére, mint második Katalint, és a napi történelem krónikásai egy asszonyi szörnyeteget rajzoltak le benne, annélkül, hogy valamelyik megközelítette volna a valót. Az egyik csodaszépnek, a másik csodarútnak festé, de kegyetlennek, bujának, vérszomjúnak, családnak, indulatosnak valamennyi. Maga az a hír, hogy ő személyesen jön rettentő táborával, kétségbejtett minden nem harcoló elemet. A nők reszkedtek magukért, de még inkább férjeikért, és a békés családapák nejeikért, de még inkább magukért. Segítettek a rémületet növelni a papok is, kik a népnek az orosz nihilisták közelettére olyan textusokról prédikáltak, minők Sékem város romlása és Sámson hadizsákmány móringja, hogy a harcosokat még jobban feltüzeljék az ellenállásra. A nihilista seregek aztán oly hirtelen lepték meg Bécset, egyszerre körülfogva azt lovastáborukkal, hogy még csak nem is lehetett belőle menekülni, és a kétségbeesés tetőpontra hágott, midőn a védősereg főparancsnok kilejentésére, hogy nem képes a várost megvédelmezni az orosz lovassági tábor nagy, kegyetlen feladási feltételei tudomására jutottak. Ninive sorsa közelg, Kartagó végnapja esteledik már. De az lett aztán a kellemetes fölébredés e rémekkel álmodó hagymázból, mikor másnap Sásza asszony megérkezett, és tudatán megszállott várossal a feladás enyhébb feltételeit. Ó, azok minden ábrándos reményen túl kegyesek voltak. Szabadon mehet az egész helyőrség minden fegyverével, podgyászával, ágyúival, elviheti a nagy fegyvertárból, ami csak megmozdítható, s Bécs nem fizet többet sarcul 1 milliónál, csak a látszat véget, a bank kincsei pedig az összes európai nagykövetek pecséteivel lezáratva érinthetetlen vagyonnak nyilvánítatik. És még ezzel nem volt vége a kellemetes meglepetésnek. Sásza asszony, amint a város elöljárói megjelentek előtte a hadsereg kivonulása után, hogy a város kulcsait átadják, felhívta őket, hogy a belső rend fenntartása véget rögtön alakítsanak városi polgárokból nemzetőrséget, és miután az elvonult hadsereg minden fegyvert eltakarított a városból, Sásza asszony maga ajánlott fel a bécsi nemzetőrség számára 40 000 puskát, hozzávaló lőszerrel együtt, miket a bochniai ütközetben vettek el az osztrák tartaléktól. Azon kívül egy napi parancsot ragasztatott ki minden utcaszögletre, melyben az volt kihirdetve, hogy a nihilista hadsereg minden katonájának tiltva van a város vámsorompóin belül lőfegyverrel megjelenni, csupán oldalfegyverrel szabad. Azután felhívta az elöljárókat, hogy tartsanak népgyűlést a nagy iparpalotában, és válasszanak ott egy közbiztonsági parlamentet, mely a 1,5 milliónyi lakosság ügye felett szabadon tanácskozzék. E parlament tagjainak személye sérthetetlen, s míg a háború tart, sem jóbarát, sem ellenség, sem hitelező őket nem nyugtalaníthatja. Amit azok határoznak, az a törvény. A hírlapírók értesítetnek, hogy teljes sajtószabadság van, és ezért, amit valaki nyomtatásban vét, nagyobb büntetés nem éri, mintha ugyanazt élő szóval mondta volna el. Hogy a legelső intézkedéseivel egyszerre meghódított mindenkit, Sásza asszony, az igen természetes. Amikor ugyanaznap kihirdette, hogy mindenkinek, aki Bécset el akarja hagyni, szabad út engedtetik Magyarország felé, és személyének és vagyonának sérthetetlenséget teljes szigorral biztosítatik, hát akkor nem mozdult senki a városból. A főurak, az udvarhölgyek, a főpapok, a bankárok, kiknek már be volt málházva a legdrágább értékük, hámban a lovaik, hogy meneküljenek, amerre lehet. Amint azt látták, hogy nagyon könnyen lehet, mint leszerszámoztak, és ott maradtak. Az előzmények után sokkal jobb most megülni a kapitulált Bécsben, mint futni a viharos Magyarországba, ahonnan most nincs semerre kijárás. Tetézte a kedvező benyomást Sásza asszony személyes megjelenésének a varázsa. Még a megérkezése előtti napon minden újság tele volt borzasztó alakjának leírásával, és a kirakatok előtt tolongott a nép, a bámulat iszonyával szemlélve a nihilista államfő arcképeit, mik voltak éppen nem voltak arcképek, mert hiányzott róluk éppen az arc. Sásza asszony csak páncélban látható, fején sisak, magas taréjjal. Ilyen alakot mutattak be a lengyel fényképészek, kik Sásza asszony alakját néhol lesből meglophatták. Az akkori fényképészet képes volt egy másodperc alatt állandósítani a képet. Volt egy hirdetett élclap a többi között, mely ez esztétikus címet választotta magának, Die Wanze, ez már le is tudta írni, minő alak rejlik a páncél alatt. Rúd szakállas orrú banya, ragyásképpel, előre álló fogakkal, karjai hosszúak, mint a gorilláé, a nyakán rúd szederjes tűz volt, és hogy a sisaktaré se maradjon üresen, a Wanze szakértő leírását adta annak a rúd sarcomnak, mely a szörnyetek feje búbjából kinőtt, és mint ökölnyi második fej égtelenkedik rajta. Íme itt a fotocinkografiája. A városi küldöttség aztán látott maga előtt, az ijesztő boszorkány helyett, egy fiatal nőt, aki kacagva lép eléjük, és kacagó arcával egyszerre minden haragot és félelmet kigyógyít. Éppen a bécsi élclap volt a kezében, szörnyeteg arcképével, és azon nevetett. Éppen nem hasonlított ahhoz. Finom, kicsiny, de karcsú termetű alak volt, csak fejhordozása által látszott magasabbnak. Arca nem ideál szép, de meglepően szellemdús. Arcszíne az a könnyen kigyulladó sárgás-fehér, mely mögött a szenvedélyek, az élvetek, vágyak rejtőznek, fölvetett ajkai szögletében egy gúnyos vonás, melyet hamiskás csábítóvá idomít, ha akarja a két arcgödröcske, miknek harmadik társa a szív alakú állán leskelődik. Minden vonása lesben áll e nőnek. A kérdőjegy alakú kígyózó szemöldök, az ide-oda villámzó barna szemek, és a gondolatjegy vonalával áthúzott domború homlok, és ha ajkait beszédre megnyitja az a szép fehér gyöngycsor, és az olykor megjelenő nyelvhegy, mely felső ajkát végig simítja az alatt, amíg más beszédére hallgat. És ez arc, e szemek proteuszi változékonysággal tükrözik vissza az indulatok kifejezéseit, vagy talán csak az ügyes színjátékot. Amikor hallgat, akkor úgy tud nézni, hogy kinézi a lelket a beszéléből, és kizavarja a szónokat a szövegéből. Ha pedig ő beszél, minden ízzel részt vesz abban, amit mond, járkál, előre-hátra, minden úgy a magyaráz, vállainak mozgása, fejének rázása, derekának elhajlása magyarázza szavait. És hangjában is megvan minden változat. Cseng szelídem, ha bíztat, recseg élesen, ha fenyeget, csattanik, mikor parancsszót kiált, és zeng, amikor csábosan hízeleg. Néha egészen odahajol ahhoz, aki ezt beszél, mintha szájába akarná adni a szót. Máskor meg a leghevesebb indulatkitörés közben elneveti magát, és azzal töri össze a haragjával dacolót. És hozzá az a sajátszerű viselet. Még ma nem divat az, de holnap már az lesz. Haja, mint minden nihilista nőnek, rövid fürtökre van vágva, és ahogy az ő szép, sűrű diószőke haja, mely természettől göndör, homlokán fölfelé van üstökbe csavarva, bal oldalán a választékkal, ez valami férfias jellemet ad arcának, amin segít még a fél oldalra nyomott kis vörös kucsma a kacérul beletűzött gyémánt bogláros kócsaggal. Deli termetét hosszú égszínkék kaftán fedi. Abból az amúri szabadon tenyésző bombüx betulina sejméből, mely fénytelen, mint a gyapott rózsaszín arany platina és kék ezüst pálmahímzéssel, mely hosszú uszáján körülfut. Az öltöny neve Silafasire, keleti eredetű. Derékon széles öv szorítja át e felöltönyt, mely szinte kékezüst, platina és veres aranyzománcos. Erről egy kis törcsüg alá középen, markolatával együtt nem hosszabb egy arasznál, hanem a tőrhegyére az urare méreg van beedzve. Egy karcolás vele, bár kézen vagy arcon, rögtöni halál. Az övön alul a kaftán két széle két felé nyílik, és az alatta levő öltönynek a neve Palikári. Ez egy sokredőbe szedett szoknyához hasonló bugyogó, ezüstfényű ananászszövetből, mely elől a zsáretíren felül egy brilliánt gombbal van csiptetve, úgyhogy a tércalak gyémánt boglárától számítva egy csiptető boglárig egy arasznyira egy teljesen szabad tér maradt, melyet az európai nagyhatalmak garanciáján kívül semmi sem fedez. Kisé merész kezdeményezés a divatban, de ha megszokhatta a világ azt, hogy a szép hölgyeknél a koliétól számítva egy arasznyi lefelé semleges területnek tekintessék, majd megszokja ezt is. Amint Sásza asszony arcképe abban a kosztümben megjelent, harmadnapra Bécs utcáin csupa Silafasirban és Palikáriban sétáló hölgyeket lehetett látni. A hajbozontok, álfonadékok eltűntek a fejekről, felviaszkolt üstök, lengő kuka és büszke surguzdál lett az idény jelszava, és hogy semmiben sem maradjanak hátra, a mérgezett tőröket is átvették a divat hölgyei, és a díszmű árusok szerte hirdették, hogy őnáluk kaphatók igazi urare méreggel edzett hölgyi tőrök egy évi jótállás mellett. És divat lett a hölgyeknél bebizonyítani erős szívüket etőrök kipróbálásával ártatlan kiskutyákon és tengeri nyulakon. A férfi divatot már nehezebb lett oly hirtelen meghonosítani. Mert a nihilistáknál győzött ugyan az elv, hogy a nő is egyenrangú és jogú a férfival, de a természetes ellentét azért a két nem között csak mindig megmaradt. Mikor a nők az egyenlőség tana szerint férfi módra levágták a hajaikat, a férfiak ellenkezőleg elkezdték a hajaikat hosszúra hagyva befonni, ahogy ez sok szláv fajnál régi nemzeti divat volt mindig. És most a nihilista férfiak szép hosszú hajfonadékokkal parádéztak az idegen városban, és ez a viselet pompásan illet nekik, a hölgyek rajongtak az ilyen à la Cambyses főkért. S minthogy a germán fajnak nincs az a hajbősége, ami a szlávnak, és egy pár hét alatt, akinek van se nő meg hosszúra, nem maradt más kisegítés a bécsi aranyfiatalságnak a veszélyes verseny ellensúlyozására, mint álhajfonatokat rendelni meg a fodrászaiknál, akik egyéb iránt igen olcsón juthattak ez idő szerint a szükséglet cikkhez, midőn a nőknél sinyon, koké, tupé és alangléz mind fölöslegessé vált. De volt elég reális indok is rá, hogy Sásza asszony és nihilistái mindenben divattá váljanak Bécsben. Mivel, hogy vérszopó barbároknak, rablóknak, szörnyeknek voltak lefestve, már magában azáltal, hogy senkit sem ettek meg, semmit sem vettek el ingyen, és közönséges emberi alakok voltak, tündéreknek és angyaloknak kellett feltűnniük. Aztán volt rá gondja Sásza asszonynak, hogy hadserege tisztjeiből a legműveltebbeket hozza be a megszállt városba, akik franciául, németül beszélnek, akik táncolni és udvarolni tudnak, akik filozofálnak és literatúráról beszélnek, Whistet és Eckartét finomul játszanak, és társaságban fidélis szimborák, és bőkezően szórták a pénzt mindenütt, ami kedves barátaink az ellenek. Ami azonban a leghatalmasabban meghódítá Sásza asszony számára a világváros közvéleményét, az a legelső intézkedése volt bevonulása alkalmával. Mikor az osztrák honvéd sereg a favoritem vonalon kitakarodott, mikor az utolsó podgyászos szekér is elrobogott, akkor Sásza asszony egyetlen vértes zászlóaj kíséretében belovagolt a Práter csillag felől a városba és a burgba tartott, nem riadva vissza a tegnapi hírlapok azon csóvás fenyegetésétől, hogy ha merészel a burgba belépni, az alában aknázva a levegőbe fog röpítetni. Ennek az asszonynak volt annyi bátorsága, mint egy férfinak. De bizony különben se vethették volna a levegőbe a burgot, az elkeserült hazafiak nem tehették ezt meg, mert ott egészen más intézkedések voltak téve ez alkalomra. Noblesse oblige. Miután Sásza asszony oly nagy lelkűséggel lepte meg szorult ellenfeleit, a Bécset elhagyó osztrák főparancsnok is lekötelezve érzi magát azon utasítást hagyni hátra, hogy a bevonuló ellenség úrasszonyát akként fogadják, mint ahogy valódi fejedelemnőket szokták. Őfelsége Árpád király, mikor a táborba lement, az egész udvari személyzetét itt hagyta Bécsben. A Budán lebetegedett királyné nem tartott nagy udvart, néhány palotahölgyből és egy udvarmesterből állt egész környezete. Otto herceg ennél fogva bő anyaggal rendelkezett e tekintetben. Ott volt a fő udvarmester, a fő ceremónia mester, az udvari marsal, a főasztalnok, fő pohárnok, fő lovászmester, fő ajtonálló, a fő vadászmester, az irodafőnök, a fő maître du plaisir, a fő kamarás, a fő udvari színházintendáns, a fő udvari orvos, a fő szakács, a fő udvari fodrász és azoknak segédserege, a kammerherrek, hofjunkerek, apródok, furírok, konditorok, szakácsok, kertészek, kamarai énekesek és kamarai zenészek, palotahölgyek és kammerszófák, és azután a kammerjunkerek, kammerdinerei és kammerszófák, kammerjunkferei, a szolgálattevő kocsisai és kocsisoknak az inasai teljes számmal. Akiknek mind hivatalos rendeletük volt helyeiken megmaradni, a burgban megszálló Sásza asszonyt per Ayer Majestét titulálni, neki mind a Kör és a Lever, mind az Assemblé és Cercle, mind pedig a Hofkoncert és a Gálatáfel alkalmával mindenben szolgálatára lenni. Sásza asszony aztán ezt az egész gyönyörű kriptogram gyűjteményt, amint az rendelkezésére bocsátatott, összepakoltatta, felrakadt egy gőzhajóra, és leküldte Budapestre, felséges ellenfelének ne nélkülözze őket. A Nihil országa főnöknőjének nincsen szüksége udvartartásra. E szabad elmű és demokrata elbánás nagy mértékben növelte azt a népszerűséget, amit Sásza asszony első föllépésében kivívott magának a bécsi nép előtt. Aztán voltak merész és bizarr ötletei, amikkel egy világváros izgalmas népe olyan könnyen erre-arra lendíthető. Másfél millió ember az egy egész kis ország. A nihilista államfő felhívta az elfoglalt város népét, hogy válasszon magának parlamentet, ideiglenes kormányt, és kormányozza önmagát, és hozzon magának törvényeket. Ez a mulatság nagyon tetszett. Fiatal diákok, népszónokok, ideális jellemek, ügyes spekulánsok, ambicionált zsurnaliszták egyszerre nagy szerepekhez jutottak, és csináltak rendet. Az állandó parlament éjjel-nappal hozta az üdvös törvényeket, az új polgármester volt a kormányfő, akinek azokat végre kellett hajtani. A legnehezebb feladatokkal olyan könnyen elbántak, minthogyha csak Párizsban volnának. Egyik nap eltörölték a cölibátust, másik nap megszüntettek minden nemességet, harmadik nap az állandó hadsereg kötelmét mondták fel, behozva helyette az általános nemzetőrséget. Egy nap behozták a progresszív adót, a gazdagokat aránylag jól megnyomva vele, és egyidejűleg konfiskálták a lakástalan szegénység számára az üresen hagyott főúri palotákat. Majd meg az adósokat örvendeztették meg egy kis moratóriummal. Határoztak a gyármunkások bérfölemelése iránt. A Suffrage Universel keresztülvitele egy délután munkája volt, és nagy hiba lett volna, ha a rákövetkező éjjeli ülésben a nők szavazatjoga is törvényje nem vált volna. A papi jószágok szekularizációja általános felkiáltással fogadtatott el. A nagy Németországhoz való csatlakozás indítványát csak egy annál erősebb indítvány buktatta meg, mely szerint Bécs a háború bevégezte után szabad városnak és Reichs und Mittelbárnak lesz kinyilatkoztatva. A publikumnak tetszett ez a tréfa. Mulattak rajta, és énekelték, hogy Vascom dort von der Höh. Egy napon pedig elfoglalta a parlament a nihilisták által megkedveltetett római házasságot, a poligámia szukcesszívát. Ez is nagy tetszésre talált. Kivált, amikor aztán még azt a jót is összekötötték vele, hogy a törvénynek visszaható ereje is legyen. Minden nőnek joga legyen azon férfi nevét viselni, akinek élettörténete az övében valami tényleges epizódot képez. Ebből némely férfira és hölgyre nézve a valóságos embarra de richesus támadt. És miután akadtak olyan bornért férfiak, akik messze elmaradva századunk szellemétől az ilyen név kisajátítást, brévi mánu nem voltak hajlandók akárkinek megengedni, tehát az ebből támadt vitás kérdéseket egy polgárokból és polgárnökből alakult eskütszék döntött el sommás úton, nyilvános tárgyalás mellett, rendesen az alperes elmarasztalásával, mely igen érdekes, változatos és mulatságos időtöltést nyújtott a közönségnek. A karzatok mindig tömve voltak, különösen a szép nembeli hallgatókkal. Egyszer aztán megtörtént az az érdekes tréfa, amit a világvárosban Hauptjuxnak neveznek, hogy egy fantaszta deldő az eskütszék elé idézteté magát a bécsi hercegprímást, aki ugyan nem tarták komoly méltóságával összeférhetőnek, hogy az eskütszék előtt megjelenjék vagy magát képviseltesse, hanem azzal azt nyerte, hogy makacságban elmarasztaltatott, és nem lévén többi az egyházi fogalom házassági akadályok egyike, forma szerint odaítéltetett a férj követelőnek. A kedélyes bécsi nép két napig nevetett és élcelt rajta, harmadnap aztán elfeledte, jött megint más mulatság. Sásza asszony magával hozta a Szentpétervári operája kedvenc tagjait, és azokkal adatott elő egy új operát a Nagy Dalmű Színházban. Az opera címe volt Cár és Cárina. Eműben összpontosítva volt minden, ami a közönség érzékeit csiklandozza, minden, ami meglepő, ami kápráztató. A meséje is nagyon felizgató. Egy orosz cár története, ki cárnéja megcsal, trónjáról letaszít, megölet. Olyan erős színekkel festve, amin őket csak a saját nemzete nagyságait gyűlölő önvér tud használni, oly keserűen gúnyolni, az orosz nem tudná más, mint maga az orosz. Sajátszerű, izgalmas látvány ez. Mikor egy ellenséges város operaházában a színpadra hurcolt cári nagyság kigúnyolt tragédiájának a nézőtért megtöltő orosz egyenruhák bravo bravissimo kiáltással tapsolnak. De még a kiállítás is valami rendkívüli volt. Előjött benne a néva felszentelés, pompás egyházi menetével a jégen, Szentpétervár ünnepi kivilágítása igazi műtűzjátékkal, fejedelmi szánkázás hózivatarban egy török hárem a képzelem egész melegségével alakítva, a dodolatánc, melyet a cárok szigorúan eltiltottak, volt okuk rá, a leányok, akik azt táncolták, az utcán csupa virágokba voltak öltözve és semmi egyébbe. Ez itt igazi cserkesz bajadérok tánca volt. Belet mutatva benne egy egész orosz zenekar, ahol minden zenésznek egy olyan kürt van adva, mely csak egyetlen egy hangot ad, és csak az üteny szerint fújja mindenik a maga hangját, mikor rákövetkezik a sor emberekből alkotott zenegép. És aztán egy utcai harc, ahol igazi ütlegek kopasztanak ki valódi verekedők kozák komparzériával. És végül a Szolovecki Szent Kolostor nagy mirákuluma a megelevenülő szentképekkel. Különösen elragadó volt az éjszakfény természetű utánzása a színpadon villanykészülékkel. A közönség nem győzte magát telenézni rajta. De ami a külpompát is elfeledteté, az az énekrészek bizarr beosztása volt. Sásza asszony nagy birodalmában felfedezett egy nőt, akinek tökéletes basszus hangja volt, és egy férfit a leggyönyörűbb női szoprán hanggal. Tehát a cárina, a primadonna énekelte a mély hangot, és játszotta a férfias jellemű nőszerepét hozzá, a primo amoroso pedig a női magas partit a gyöngelelkű Péter cár szerepében. Ez olyan bizarr ötlet volt, amit a világ egy színpadán sem fognak utánuk csinálhatni. De volt is hatása a műnek. Minden nap azt adták, és minden nap fulladásig tömött házak mellett. A csatatérről jövő vészhírek, a vesztett csaták, a generalissimus flankembe végungjai, a meglepő kapitulációk, a krakkói honvéd hadsereg szorongattatása, a provinciális néplázadások, rém jelenetei mind-mind háttérbe szorultak a cár és szarína előadásai mögött, mind elmosódtak az éjszakfény ragyogása és az orosz oboák orgona játéka mellett. Sásza asszony adott díszebédeket és táncvigalmakat is, azokra hivatalosak voltak a Bécsben szorult excellenciás urak és főúri családok, vegyest a kormányon ülő becsületes hentesekkel és kocsmárosokkal, és azoknak feleségeivel, és a parlamenti celebritásokkal, és a római házastársnőkkel. És ha valamelyik magasrangú úrhölgynek nem tetszett ez a társaság, és azt üzente a meghívás, hogy migrénje van, azt Sásza asszony másnap személyesen meglátogatá. Sásza asszony maga is végzett doctoris medicinae, ő maga felvette a meglátogatott páciensnél a betegség diagnózisát, és elrendelte számára a követendő kúrát. És Sásza asszony orvosi rendeletei nem olyanok voltak, amiket ha akarom beveszek, ha akarom ott hagyok. Ő mindent profilaktikus rendszerrel gyógyított, szabad levegő volt az orvossága. Leszedett minden ablakot a betegszállásának minden szobájáról, mint egykor a Gräfenbergi nagy gyógymester is elvitette azokat tőle. A szabad levegő gyógyít meg mindent. Ez a híres Bürov orvosi rendszere volt, ki azt még az amputációknál is nagy sikerrel használta, és Sásza asszony olyan csodálatos módon kúrált vele, hogy az ő estéjei elől aztán semmi hercegasszony sem betegedett meg többé. Sásza asszony valóban szaktudós is volt, ez oldaláról is bemutatta magát a bécsieknek. Egy napon az orvosi egyetemen az egész fakultás és az aula hallgatói előtt egy remek műtétet vitt véghez, aminek a címe Sanguinis Transfusio. Egy embert hoztak be, aki öngyilkos szándékból felvágta az élet ereit, és akinek már annyi vére elfolyt, hogy folytonos ájulásban hevert. Most ez emberen a vérát öntéssel csinált Sásza asszony kettős kísérletet, egy patológiait és egy pszichológiait. A halálra vált egyén kiürült véredényeit megtölté a Gaonau-féle szivattyún át friss meleg vérrel, de nem embertől, hanem báránytól való vérrel. És íme teljes siker koronázta kísérletét, a haldokló fölélet, de nem tudott többé beszélni, csak bégetett, mint a bárány. Íme tehát Sásza asszony ezzel bebizonyítá a tézist, mely fölött koncertált, hogy az emberi lélek a vérben van, tehát az is anyag, az anyaggal együtt elváltozik. Amivel a materialisták egész táborát rögtön meghódítá. Most már több lett a világ előtt, mint uralkodónő, több, mint hősnő, tekintély lett belőle. Az aula hallgatósága a remek műtét után maga vontatta a hintaját a burkba vissza, és az egyetem díszoklevéllel tisztelte őt meg. És egész Bécs nem beszélt egyébről, mint a Sásza asszony által birkává tett emberről, és a kocsiját hazahúzó ifjakról, kiken pedig nem vitt sanguinis transfúziót véghez, ex arteria equina. És az alatt odakint szorongatták az osztrák-magyar hadsereget minden oldalról. Sásza asszony meg tudta nyerni az alsó néposztályokat is. Ilyen mozgalmas időkben a munka is szünetel, meg az embereknek sincs kedvük dolgozni. Hozzájárul a bajhoz, hogy a hadmozgalom miatt élelmiszereket is nehezen szállíthatnak a fővárosba. Sásza asszonynak volt gondja rá, hogy a szegény nép ne éhezzék. Maga szállítatott élelmiszereket a fővárosba, amiket ingyen osztott szét a szűkölködőknek, az mind a hadizsákmány volt, amit az osztrák-magyar hadseregtől foglaltak el, mennyi áldást kapott érte, nem a katonáktól, akik annyival többet koplaltak. Csupán egy osztály volt még, amit nem tudott meghódítani, az újságíró. Ez makacs egy had, ha a cenzor nem ül a nyakán. Felvásárolni nem lehetett őket. Az olyan nagylapok írói, amiket a közönség elkényeztetett, megvehetetlenek. Nincs az a királyi zseb, amit valaki elfogadjon cserébe 100 000 ember zsebe helyett. Sásza asszony nem nyomta el barbár hódítók szokása szerint a vele kötekedő hírlapokat, hanem talált ki valamit, hogy az újságírók előtt azt a sok zsebet bezárja. Mindenben azon törekedett, hogy a nők fölényét a férfiak fölött bebizonyítsa. Most adatott ki egy olyan lapot, melyet csupa nők írtak és szerkesztettek. A lap címe volt Éva almája, a főszerkesztő neve Éva von Ádám Geborene von Adonai. Nyilván álnév. És aztán azt tette, hogy minden hírt és tudósítást, ami hozzá hivatalosan érkezett, ennek az egy lapnak adott csak át. Sőt, miután a hadizavar miatt minden közlekedés a külvilággal félbe volt szakítva, a külhírlapokat és a levelezéseket is csupán ezen egy lap szerkesztőségének adattak ki, a többiek megrekedtek valahol, úgyhogy külföldi újdonságokat és híreket a csatatérről egyedül az Éva almája tudott hozni, aminek az lett az eredménye, hogy az egész publikum egy Ádámmá változott, akinek csupán Éva almájára volt éhe, az lett egyszerre felkapva. Azt 300 000 példányban nyomtatták, annak hordták négy kézlába keletkező vállalatok fezőrjei a kincseket, pártolásáért esedezve annak a lábaihoz feküdt le minden szindikátus. Éva almájának 2 hét alatt palotája volt a Kolovrátringen, és a nagy férfilapok küszöbein elkezdett nőni a fű. Az Éva almája lett a Börzén az irányadólap, az egyedül jól értesült orgánum. Ó, a Börze! Na, az volt még csak az olimpi látvány. Vakon lehetett játszani. S játékos? Na, hát az volt elég. Maga Sásza asszony legnagyobb részt vett ügynöke Mazrul által a szédítő játékban. Mindenki tudta, hogy Mazrul hallgatagtársa a nihilista állam főtették azt a Napóleonádig is. Annál fogva minden ember azt leste, hogy mihez nyúl Mazrul, annak egyszerre robbantak a nyomába. Azt kérem, aranybánya volt. Soha annyi új vállalat, alapítás nem jött létre Bécsben, mint azon hetek alatt, amidőn a nihilisták által volt megszállva. Kivált, midőn el lett törölve az a Börze törvény, mely szerint a nőknek nem szabad a parketten és a kuliszban megjelenni. A nők beleszabadultak a Börzébe. Akkor szállt azután csak új lélek az aranyborjú templomába, de nem szent lélek. A pénz orgiái voltak azok. Az aranynak és az ezüstnek bőszült szaturnáliái. Nem volt olyan képtelen vállalat, aminek rögtön részvénytársulata ne akadt volna. Kockáztatás, szédelgés, képtelen üzelem, szerencsekísértés, káprázat, nagyban rablás, mindez piramidális magasságra emelkedett, és a milliomosok úgy támadtak elő, mint a gomba és a Rothschildek és a hozzájuk hasonló ínséges pénznagyságok kezdtek aggódni jövendő egzisztenciájuk miatt. Egyszer Mazrur egy új vállalattal jelent meg a Börzén. Ez a Wertheim féle régi hírű tűzmentes pénztár készítő gyárnak részvénytársulat által megvásárlása. Alaptőke 6 millió forint. A Börze nem értette, minek ez Mazrurnak, hiszen jó hitelű iparvállalat, de mit akarhat vele? Itt akar-e megtelepülni? Azért csak létrejött a részvénytársulat. Maga Mazrur 1 milliót írt alá, és az alakító közgyűlésen megválasztatott elnöknek. Másnap aztán megtudta Börze, hogy mire spekulált Mazrur. Sásza asszony elhatározza, hogy valamennyi töltény szekerét átalakítatja Wertheim szekrényekké, amivel az lesz elérve, hogy az így töltény szekereket az ellenség granátjai fel nem gyújthatják, azokkal egy égő városon is keresztül lehet szekerezni, és az ellenség kezébe jutnak, az nem nyithatja fel azokat, és nem lőhet az elfoglalt ágyukkal. E célból Sásza asszony rögtön rendeletet adott 2000 ilyen Wertheim lőszertartó kiállítására az új társulatnak 2 millió forint érték. Erre a hírre természetesen, hogy felszökkentek a szekrénygyár részvényei 100%-tel a parin felül. Most vette már észre a Börze, hogy hová látott ez a Mazrur. De hogy vette észre? Egész más oka volt Sásza asszonynak a Wertheim gyárat Mazrur kezébe juttatni. Mert ő akkor megkapta a hírt a krakkói és csensztohovai megrendítő eseményekről. a vakon táncoló Bécsben majd csak akkor tudják azt meg, ha a néhristák utolsó csapatja is kivonultak onnan. Addig senki sem kap levelet, még a követek sem. Azokat elfogják a portyázók, és hasztalan lármázni érte. Ja, monsieur, c'est la guerre. Ekkor aztán Sásza asszony agyában egy régen érlelt terv mérge fakadt ki. Elhatározzá, hogy ha mindent vesztenie kell, legalább ezt az egyet megteszi. Ha még nem találta volna ki valaki, hogy mi az a terv, annak majd elmondjuk rendén. Sásza asszony nem jött Bécsbe ingyen játszani komédiát.